most két hazugságról beszélünk, ma lesz a másodikról szó, múlt héten az elsőről, ugye az első az volt, hogy mi volt az? Nem vagyok elég jó. Nem vagyok elég jó. És felsoroltunk hét területet, ahol rendszerint a hölgyek hasonlítgatják magukat. Van egy ideál, van egy elképzelt, tökéletes állapot, és hogyha nem az van az életükben, azon a területen, akkor ők nem elég jók. És az egyik a kinézet volt, és itt beszéltünk arról, hogy sokszor a címlapon, vagy a videóklipekben, vagy a fényképeken szereplő hölgyekhez hasonlítják magukat a hölgyek, de ez a, azt hiszem úgy hívják, hogy Csemer Boglárka, ő sem így néz ki, mint ahogy a végén nézett ki, hanem After Effect, meg azt hiszem Sony Vegas programok segítségével, szoftverek segítségével összehozták, hogy azt a kinézetet, ami a végén volt. Úgyhogy a mérce, ugye, erről volt szó, de minden más, hogyha érdekel, nem hallottad, hallgass meg, töltsd le. Letölthető a weblapról, úgyhogy töltsétek le. Úgyhogy most megyünk tovább, a második hazugságra, és hát bevezetésképpen hozzá csak annyit mondanék, hogy Ádám és Éva, ők valóságos személyek, tehát léteztek. Ez nem egy mennemonda, vagy a keresztények, vagy a zsidóknak a sztoria, eredet sztoria, hanem tényleg valóságos személyek, de mindettől függetlenül, hogy most elhiszed vagy sem, attól még jó tanulságok vannak a történetben. Nem kell ahhoz elhidd akár, hogy elolvasd a Bibliában ezt a történetet. Ugye, mert általában nem csak azt olvassuk el, amiket elhiszünk, hogy igaz, főleg amikor mesét olvasunk a gyereknek, ugye, tehát beszélnek az állatok, azt nem azért olvassuk el, mert ilyen a valóság, hanem van benne tanulság. Úgyhogy igazából sok olyan dologról beszélünk, amit ha esetleg nem is hiszed azt, hogy van, vagy úgy igaz, de a tanulság, amik hasznos lehet számodra. Úgyhogy ilyen Ádám és Évának a története is. Mi hiszük azt, hogy ez egy valóságos történet, megtörtént, tehát történelem. És a múlt héten, amikor tehát az első hazugság, hogy nem vagyok elég jó, erről beszéltünk, és azt is megállapítottuk, hogy a nők azok sokkal érzelmibbek, mint a férfiak, de ez igazából nem rossz. Tehát erről is beszéltünk, hogy ez nem rossz, és most is ezt hangsúlyozom, hogy ez nem azt jelenti, hogy éppen ezért a nők rosszabb kategóriába esnek, mint a férfiak. Azt gondolom, hogy pont ezért, mert ők érzelmibbek, sokkal inkább tudnak törődni és gondoskodni. Ugye? Rólunk. A férfiakról, elveszett férfiakról, meg a gyerekekről. Ja, úgyhogy abszolút előny ez, és azt láthatjuk ebben a történetben, itt a Biblia elején, hogy Sátán bődületesen utál benneteket, lányok. Bődületesen utál benneteket, mert Sátán nem akkor kezdett el támadni, amikor Isten megteremtette a földet. Sátán nem akkor kezdett el támadni, amikor Isten megteremtette az állatokat, vagy a növényeket. Sátán nem akkor kezdett el támadni, amikor megteremtette a férfit, hanem Sátán akkor kezdett el támadni, amikor Isten megalkotta a nőt. És ezt vegyétek megtiszteltetésnek. Mert sokszor ezt rossz oldalról közelítik meg. Hogy azért támadta meg, mert ők a gyenge pont. Nem. Pont ők azok, akikre féltékeny volt Sátán. Mert ők az egyetlen teremtmények, személyek, akik nem a föld porából lettek alkotva, hanem a férfinak az oldalbordájában. Minden más a porból lett alkotva Isten által. Úgyhogy ti voltatok az elsők, titeket formált meg Isten először nem a föld porából, Sátán erre felkapta a vizet, féltékeny lett, irigy lett, és jött, és támadott. És ezt teszi a mai napig. És a legjobb fegyvere az a hazugság. Nem az, hogy valami balszerencse történik, amiben esetleg az ő keze van benne, vagy hogy gonoszság van, hanem a hazugság. A hazugság. elhitet egy hazugságot velünk, ez férfival és nővel egyaránt, bárki, ember legyen, hazugság, ezt elhisszük, igazságként kezeljük, és a döntéseinket ezek alapján hozzuk meg az életben. És innentől kezdve már az ördögnek nem kell semmit csinálnia. A gépezet el van indítva. Te hozod a döntéseidet, én hozom a döntéseimet a hazugságokra alapozva. Csak annyi kellett, hogy el kellett dobni ezt a magot. És onnantól kezdve én csinálom a hülyeségeket. Ja, úgyhogy a második hazugság, amiben most szépen belemegyünk, az ez, hogy nem érek annyit, hogy meghódítsanak. Ez a második hazugság az ördögnek, a hölgyek felé, hogy nem érek annyit, nem vagyok elég értékes ahhoz, hogy engem meghódítsanak, hogy felém kezdeményezzenek, hogy én annyira fontos vagyok, hogy valaki harcoljon értem, hogy valaki áldozatot hozzon értem. Én béna vagyok. És nem tudom, hogy vagytok a csajos filmekkel. Azok a filmek, amiket nagy unszolásra megnézünk az asszonnyal. Mert mi inkább valami Die Hard, meg ilyeneket szeretünk megnézni, vagy nem tudom, sci-fi, Avatar, vagy valami ilyesmi. De mondjuk már ilyen csajos filmeket. Dr. Seuss, igen. Vagy Titanic. Micsoda? Házatónál. Az is. Ja. Már könyvbe lábadtak a szemek. Ugye? A nyolcadik utasa, az ki? A Mary Poppins, mi? Íze óra, igen. Ja, ja. Ja, az nem annyira, igen. Aztán van ez a film, ez a Szerelmünk lapjai. Ja, ugye, hát ez, már az ember, de tényleg megérintő története van, már csak, én nem láttam, de elolvastam a Wikipédián például a tartalmát, ugye, mert romantikus filmeket a fiúk így néznek meg. És akkor utána döntik el, hogy na jó, azért akkor megnézzük a kettesbe virággal valahol. Na és az tényleg az egy olyan sztoria volt, hogy az ember úgy megérint. Ja, megérint. Nem mondom el a történetet, hogy ha akarod, akkor törzs le, nézd meg. Jó sztoria van. Ja. Na, de a lényeg, hogy miért szeretitek annyira az ilyen filmeket? Hölgyek. Oké, miért? Azért, mert a végén mindig összejönnek. Oké, tehát a férfi meg a nő mindig összejön a végén. És valahogy, de ilyen sablonos a forgatókönyv, legalábbis a sztori, hogy ott van egy férfi, ott van egy nő, találkoznak valamilyen módon, akkor már pezseg, meg zsizseg a levegő. Most ez lehet, hogy vicces, lehet, hogy tragikus, a filmtől függ. Aztán lesz valami konfliktus, ugye mindig van valami konfliktus, amikor megutálják egymást, vagy jön egy harmadik személy innen is, onnan is. Tehát van valami konfliktus, amikor szétmennek, és aztán valahogy, de úgy alakul a történet, meg úgy alakulnak a dolgok, hogy a végén csak összejönnek. És akkor kerül elő a 100-es zsepi. És még 10-szer megnézitek, igen. Tehát miért szeretitek annyira? Azért, mert minden nő szeretné azt, hogyha meghódítanák. Minden nő szeretné azt, hogyha küzdenének érte. Ott van egy probléma, ott van egy nehézség, szétszakít, eltávolít, de ott van a fickó, és tesz valamit, és küzd. És tudod, a múlt héten beszéltünk arról, hogy ott az érzelmekkel kapcsolatosan, volt ez az elf, hogy vessük alá az érzelmeket a szelleminek. Emlékeztek rá? Hogy ez fontos, hogy ne fordítva legyen. Mert akkor elszalad a ló. És akkor jönnek az őrültebb döntések, hibák. Hanem, hogy hozzuk meg a döntéset. Tehát engedjük, hogy a szellemi az érzelmek felett legyen. De most javítanék rajta, még egy kicsit javítok ezen az elven, egy olyan módon, hogy Tehát, mert ha manapság azt mondjuk, hogy szellemi, az sok mindent jelenthet. Jó? Tehát ez lehet a lepedős bácsi, ijeszget, vagy valami halottnak a szelleme, vagy attól függ, hogy kinek milyen a hitrendszere. Úgyhogy pontosítanék rajta, hogy mit jelent ez. Én azt mondom, hogy vessük alá az érzelmeket a Bibliának, Isten szavának. Ezt jelenti inkább. Tehát erre értem azt, hogy vessük alá az érzelmeket annak, amit Isten mond. Tehát alávetni az érzelmeket annak, amit Isten mond. És a baj az, hogy sokszor ez nem így történik, és akkor történik a baj, hogy nem vetjük alá az érzelmeket a Bibliának, Isten szavának. Sokszor ez tragédiához vezet. Így vezetett ez tragédiához Évánál is, Ádám és Éva történetében. És nem azt mondom, hogy ne legyetek érzelmiek, mert ez olyan, mint azt mondanám víznek, hogy ne legyél nedves. Tehát, hogy a hölgyek azok érzelmiek. De legyen alávetve Isten szavának. Legyen alávetve Isten szavának. És nézzük meg akkor, mit mond a Biblia erről a részről. 1 Mózes 2:18. Ugye azt mondtuk, hogy minden nő szeretné, ha meghódítanák, minden nő szeretné, ha küzdenének érte, és ezzel az elménkben olvassuk a következő részt. Jó? 18. verstől. Majd ezt mondta az Úr Isten, vagy az örökkévaló Isten, nem jó Ádámnak, ha egyedül él. Alkotok számára egy hozzáillő segítő társat. Oké, tehát itt volt az első alkalom, amikor Isten azt mondta valamiről, hogy nem jó. És ez az, hogy ez a szerencsétlen egyedül van. És ki fog pusztulni az emberiség, meg tehát szerencsétlen, hát el fog pusztulni. Nő nélkül el fog pusztulni, úgyhogy megteremtett Isten a nőt, 19. vers, formált a földből mindenféle szárazföldi állatot és égi madarat, majd odavitte őket Ádámhoz, hogy nevezze el őket. Látni akarta, hogy Ádám melyiknek milyen nevet ad. Minden állatnak az lett a neve, amit Ádámtól kapott. Ádám el is nevezte a házi állatokat, az égi madarakat és a szárazföldi vadállatokat, de egyiket sem találta magához illő segítőtársnak. Nem csodálkozom. Akkor az örökkévaló Isten mély álmot bocsátott Ádámra, ezután kivette Ádám egyik bordáját, és annak helyét begyógyította. Ebből a bordából formálta ki az örökkévaló Isten az asszonyt, majd odavitte Ádámhoz, aki örömében felkiáltott, ez már hozzám való, mert csontja a csontomból, teste a testemből való, hát asszony legyen a neve, mert a férfiból származik. Oké, tehát csak hogy lássátok, hogy ez nem akármilyen felkiáltás, meg nem akármilyen mondat a férfi szájából, mert ez az első feljegyzett mondata a férfinak a Bibliában. Tehát ez az első mondat, amit Isten úgy látott fontosnak, hogy amit a férfi kimondott igazából. Tehát nem idézi, hogy milyen neveket adott, milyen állatoknak, hogy teve, vagy mit tudom én, béka, vagy csúnya név, hogy cica, vagy macska. hanem azt a mondatot emelte ki, hogy ez már, mit mondott? Azt mondja, hogy ez már hozzám való. És itt egyébként tehát felkiáltójában, a szövegben, a héberben is ki van emelve. Tehát ez igazából egy örömújongás. Örömújongás. És nem akarok itt táncolni, meg cigánykereket vetni, de valami ilyesmit fejez ki. Hogy egy hatalmas nagy megdöbbenés pozitív értelemben, hogy hát leesett az álla. Oké, tehát ott volt egy pucérnő előtte, nem csodálom, hogy leesett az álla. Úgyhogy 24. vers, azt mondja, mivel ez így történt, a férfi elhagyja apja és anyja családját, tehát elhagyja apja és anyja családját, a férfi, és ragaszkodik a feleségéhez. Így lesz a férfi és felesége egy testé. Ádám és a felesége meztelenek voltak, de nem szégyelték magukat egymás előtt. Na most, hölgyek, tehát Isten teremtette az embert, férfivá és nővé, Isten teremtette és formálta Évát a férfiból, de nem csak, hogy teremtette, hanem amikor megalkotta őt, megformálta őt, akkor kezdeményezett is felé. És akkor kezdeményezett felé, mikor Ádám még aludt. Jó mélyen horpasztott. Tehát Évának még az Ádámmal való kapcsolata előtt már volt kapcsolata Istennel. És igazából ez alapozta meg az ő én képét Évának, hogy Isten mit gondol róla. Nem a férfi mit gondol róla, vagy minden más mit gondol róla, hanem amikor megalkotta, az első személy, akinek a szemébe nézett, akinek az arcát látta, aki szólt hozzá, aki beszélt hozzá, az Isten volt. Az Isten volt. És van egy óriási tévedés ma a kereszténységben, vagy akár lehet, hogy nem is a kereszténységben, csak egyáltalán az Istennel való kapcsolatról, hogy azt mondják, hogy hát Isten csak a jó lányok felé nyit. Vagy a jó kis lányok felé nyit, vagy a jó nagy lányok felé nyit. De azok felé, akik jók. És ez egy oltári nagy hazugság. Isten nyitott Éva felé. Éva jó volt, vagy rossz volt? Egyik se. Tehát egyik se. Tehát nem azért kezdeményezett felé, mert Éva jó volt, vagy rossz volt. Hanem egyszerűen csak fontos volt számára az ő személy. És ugyanez van ma is. Tehát, és hogyha belegondolsz, mikor megteremtette Évát, Isten már nagyon jól tudta, hogy milyen rossz döntést fog hozni Éva. Isten nagyon jól tudta azt, hogy az ő döntésével megpecsételi az egész emberiségnek a sorsát. Bűnösök lesznek az emberek. Azért, mert Éva bedőlt a hazugságnak, az ördög hazugságának. És aztán Isten látta már, mikor megformálta Évát, hogy Éva döntése miatt az ő egyetlen fiát kell megölje. Tehát mindent látott már akkor, mielőtt megformálta volna Évát. De mégsem tartotta vissza tőle azt, hogy megalkossa Évát. Értitek ezt? Tehát nem mondta Isten azt, hogy tudom, hogy ha most őt megteremtem, a fiamat meg kell öljem, az egész emberiség szenvedni fog az ő döntés. Meg se alkotom. Nem így gondolkodott Isten. Azt mondta, megalkotom őt. Megalkotom őt. Mert fontos számomra ő. Mindegy, hogy milyen döntést fog hozni, mindegy, hogy jó vagy rossz, vagy milyen ember, teljesen mindegy, számomra fontos, és meg fogom alkotni őt, és létezni fog. Ja, úgyhogy Isten ugyanígy van velünk, hogy Isten nem a jóságunk miatt kezdeményez felénk. Tehát nem a jóságunk miatt kezdeményez felénk, nem a jóságunk miatt közeledik hozzánk, hanem azért, mert ő jó. Tehát a vele való kapcsolatunk nem azon múlik, hogy én jó vagyok-e, hanem azon, hogy ő jó-e. És ő jó. És ha én rossz is vagyok, ő akkor is kezdeményez felém. Ez nagyon fontos. Úgyhogy hölgyek, egy üzenet számotokra, hogy Isten harcol értetek. Isten harcol értetek. Isten küzd értetek. Isten számára fontosak vagytok. Nagyon. És harcol a szívetekért. És tudom, hogy néhányan nehezen hiszitek ezt el. Megértem. Mert tipikusan összehasonlítják a hölgyek Istent az életünkben lévő férfiakkal. Ez sajnos ez így megy, hogy amilyen férfiak voltak az életemben, ahhoz hasonlítom Istent. Ez egy ilyen tudatalatti dolog. Például ott van egy elfuserált apa, aki bántott téged. Bántott, megsértett, bántott fizikailag, bántott a szavaival, és ezért félsz az Istennel való kapcsolattól. Félsz. Hogy megmutasd magad neki, hogy átad magad neki. Mert azt gondolod, hogy ő is bántani fog. Vagy ott van, tehát, vagy ott van a közömbös apa. A közömbös apa, akit marhára nem érdekelte, az nem érdekeltél. Nem foglalkozott veled. Nem volt semmi fontos, amit te csináltál. Tehát nem érdekelte sose az, hogy mi történik veled, vagy miért történik veled, hanem csak egyszerűen közömbös volt. Jó, el volt magában. És azt gondolod, hogy Isten is ilyen, és nem törődik veled. Aztán ott van a harmadik féle apa, a mindig többet akarok apa. A perfekcionista apa, akinél, ha ötöst hozol, akkor miért nem csillagos ötös? Ha csillagos ötös, akkor miért nem dicsért meg még az igazgató is írásban? Tehát semmi nem jó. Mindig jobbnak és jobbnak és jobbnak kell lenni. Semmi nem jó. Egy dicséret nem jön ki a száján. És azt gondolod, hogy Isten is jön. Hogy még akkor sem fogad el, amikor a legjobb formádat hozod. És sokszor ez probléma, hogy Istent, a hölgyek, Istent az életükben lévő férfihoz vagy apához hasonlítják. És ez nem jó. Nem jó. Úgyhogy a kihívás ebben az, hogy ne hasonlítsd a férfiakhoz Istent, hanem fordítsd meg a dolgot. Hasonlítsd Istenhez a férfiakat. Hasonlítsd Istenhez a férfiakat. Ja, úgyhogy, és ezt szerintem akár ha 20-szor hallanátok egy nap, akkor is kevés lenne. Hogy ne a férfiakhoz hasonlítsd Istent, ne abból vond le a következtetés, hogy milyen Isten, hogy milyenek voltak a férfiak az életedben, hanem a férfiakat hasonlítsd Istenhez. És az alapján hozzá döntést a férfiakkal kapcsolatosan, hogy Istenhez hasonlítod őket. Na, úgyhogy sajnos van az a helyzet, amikor egy hölgy így azt gondolja, hogy hát Isten megfeledkezett rólam, nem törődik velem, feladta velem kapcsolatosan. Isten már nem akar velem semmit. Ez egyébként nem csak nők gondolkodnak így, férfiak is simán. Ha ez igaz lenne, akkor... Tehát ha ezt gondolod most, ha ez igaz lenne, akkor most mit keresel itt? Tehát hogy kerültél ide? Amikor... Tehát nem véletlen, hogy itt vagy. Tehát ha Isten megfeledkezett rólad, nem törődik veled, akkor nem lennél ma itt. De itt vagy ma, és hallhatsz egy üzenetet Istentől arról, hogy Isten harcol érted, hogy Isten meg akarja hódítani a szívedet, Istennek fontos vagy, és Isten akar téged. És nem azért, mert rossz vagy, vagy jó vagy, hanem mert ő jó. Úgyhogy ő meg akar. Tehát ez nem véletlen, hogy itt vagy ma, és hallhatod ezt. Ez azért van, mert Isten törődik veled. Abszolút törődik veled. Na, úgyhogy a történetben azt látjuk, hogy Éva az önazonosságát Istentől kapta. Nem a kapcsolatából a férfival, hanem Istentől. Mert Istennel volt először kapcsolata. És ez nagyon fontos számotokra, hölgyek, hogy ne a férfiból merítsétek az én képeteket, hanem abból, amit Isten gondol rólatok. És mielőtt tovább mennénk, hoztam még egy videót, nagyon aranyos, úgyhogy ezt nézzük meg, de kapcsoljuk le a reflektorokat is közben.
Come ti chiami?
Pietro. Fulvio. Domenico.
Quanti anni hai?
11. 9,5. 7. 8.
Che vuoi fare da grande?
Il pompiere. Cacciatore. Il pasticcere. Il poliziotto. Il pizzaiolo.
Perché?
Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace guardare. Salvo le persone, che non piace a vizio.
E lei è Martina.
Ma
ti piace di lei?
Gli occhi mi piacciono, le sue scarpe, le sue mani, le occhi, i suoi capelli.
Fragilità sono i capelli,
tutto.
Vera, vera bambina, mi piacerei.
E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No.
No. Oh. Ce la do. No. No.
No. E perché no?
Perché le femmine non posso mai dare.
Perché le femmine non si picchiano.
Perché così si fa male.
E perché Gesù non vuole far picchiare.
Prima cosa è bellina e non glielo posso dare.
Perché è una ragazza.
Perché sono contraria alla violenza.
Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore.
E perché è brutto.
Oppure con un mazzo di fiori.
Perché sono uomo.
Dalle un bacino.
La posso dare sulla bocca o sulla guancia?
A chi ci può cangiare? Meg lehet nézni a YouTube-on. Na, jó volt az az utolsó mondat, azt mondja, mert férfi vagyok. Ennyi. Semmi okosság, csak ennyi. Mert férfi vagyok. Ja, úgyhogy néhány szót mondanék a férfiaknak, jó? Ha már ez női sorozat, de nem csak nőknek, de van üzenet a férfiaknak is, és azt gondolom, hogy fontos egyedülálló férfiakhoz először is. Az első dolog, hogy a történetből azt látjuk, Ádám és Éva történetéből, hogy Ádámnak volt munkája, mielőtt összehozta volna Évával Isten. Tehát dolgozott. És ez nagyon fontos. Dolgozott kitartóan egy munkahelyen. És beszélgettem egy pásztorral nem olyan régen, és megdöbbentem rajta, amit mondott, mert mondja, hogy hát a mai fiatalok el fognak menni az országból, mert ki lesz az, aki 75-80 ezer forintért dolgozni fog ma ebben az országban. Ki lesz az? És teljesen megértem, és támogatom is. Én még nem oltottam le, mert nem akartam vele vitatkozni, de azt mondom, hogy ekkora blőd hazugságot hogy lehet mondani? És hogy lehet egy ilyet megerősíteni fiatal emberekben? Küzdeni kell. Küzdeni kell. Harcolni kell. Mindenki lent kezdi. Mindenki lent kezdi. A minimálbérnél kezdi, és aztán juthat följebb, erősödhet. De ha én egy vállalkozó lennék, én se vennék föl egy iskolából éppen kijött, vagy embert, hihetetlen magas fizetésért, mikor azt se tudom, hogy milyen az ő jelleme, milyen az ő szaktudása, csak van egy papírja. Hanem ott van, fölveszem valamennyiért, dolgozik kitartóan, látom, hogy milyen a jelleme, hogy hoz áldozatokat, és hogy küzd, hogy erősödik. És akkor lehet előléptetés. De ezzel a gondolkodással, hogy hát ki fog itt megmaradni Magyarországon ennyi pénzért, ez őrület. Ez őrület. Tehát küzdeni kell. Küzdeni kell. Az, Már csak azért is, mert a jövendőbelitek, egyedülálló fiúk, nem sátorban szeretne lakni, meg nem hajléktalan szállón. Tehát, ugye, lányok, hogyha vagytok itt egyedülálló lányok, ez így van, nem? Tehát, sőt, naponta egyszer legalább enni is akartok. Tehát kell valaki, aki gondoskodik a családról. Ja. Aztán egy másik dolog, hogy Ádám meghódította Évát. És én azt gondolom, hogy nem véletlen a túlzott divatja az egyedülállóságnak. Mert már nem tudják a fiúk, hogy kell meghódítani egy hölgyet. Küldenek félreérthető SMS-eket, ami most vagy akar valamit, vagy nem, vagy azt se tudom, mit akar. Tehát férfinak kell lenni. Nem kerülgetni a forrókását, hanem egyenesnek lenni, őszintének lenni. Ha az a hölgy tetszik, vagy szeretné valamit, akkor hívd meg randizni. Hívd meg egy randira. És ez legyen világos, hogy én meg szeretnélek téged ismerni. Nem az, hogy csak úgy, hát ha lesz belőle valami, tudod, ismerek olyan férfiakat, akik több vasat tartanak a tűzbe, több nő felé kezdeményeznek, és majd amelyik bejön. Ez tiszteletlenség. Ez tiszteletlenség, és az ilyen férfitől menekülj. Sőt, ha megtudom, hogy a gyülekezetben valaki több vasat tart a tűzbe, csak szólok, hogy értesítem a többi hölgyet. Számíthatsz rám. Fogok szólni, hogy nem csak XY, nem csak felét kezdeményez az úriember, hanem másfelé is. Ja. Tehát lányok, ha tisztel benneteket a férfi, akkor távolodik a hálószobától, és nem közeledik ahhoz. Egy kapcsolatban, egy kapcsolat elején. És tehát egy férfi nem fektet meg egy lányt, és direkt mondom, fektet meg, mert ez egy tiszteletlen kifejezés. Egy férfi, aki férfi, az nem fektet meg egy olyan lányt, akit tisztel. Csak olyan lányt, akit nem tisztel. Mert csak fel akarja használni. És az élete az csak magáról szól. Ja, úgyhogy, és ezért van az, hogy egy csomóan csak együtt járnak, meg tart, ameddig tart, de nincs szó házasságról, nincs szó arra, hogy férnek lenni, nincs szó arra, hogy feleségnek lenni, hanem csak úgy kihasználjuk a lányokat. Ja, úgyhogy fiúk, harcoljatok. Harcoljatok a lányokért, és harcoljatok a tisztaságért. Hogy a kapcsolatban legyen tisztaság, és tisztelet. Oké? Tehát ez harc és küzdelem. És erre buknak a csajok. Erre buknak. Ezt becsülik. Amikor tiszteletben tartjátok őket. És ez nem fog véletlen megtörténni. Ez tudatos hozzáállás kell ez. Aztán férjek. Meg kell hódítsuk a feleségeinket, férjek. Ez a helyzet. És ezt úgy mondom, hogy nekem is tanulnom kell ebben. Tehát vannak napok, tehát hogyha a 0 és 10 között kéne osztályozni, hogy mennyire vagyok hódító. Tehát van olyan nap, amikor mínusz 15 vagyok. Ja, és tehát fejlődnünk kell benne, törekednünk kell, tanulnunk kell felőle, miért vagyunk ilyen tompák. Hát azért, mert fáradtak vagyunk, mert egyszerűbb a képernyőt nézni, távirányítóba kapaszkodva. Tehát minden egyszerűbb, a híreket nézni, a sportot nézni. Sokkal egyszerűbb, jobban megértjük a tudósítást, mint a feleségünket, vagyis könnyebben megértjük őket, könnyebb végighallgatni a híreket, a kontroll a kezünkben van, bármikor ki tudjuk kapcsolni a tévét, tehát ha nem tetszik, ez a feleségünkkel nincs meg, ugye? Tehát minden könnyebb. Úgyhogy tudod, férjek, össze kell kapjuk magunkat, meg kell hódítsuk a feleségeinket, újra és újra, és a feleségeink még mindig kíváncsiak arra, hogy hajlandóak vagyunk-e küzdeni értük. Nem az, hogy egyszer még 15 évvel ezelőtt, vagy 16 évvel ezelőtt meghódítottuk, úgyhogy ez ki van pipálva, most már gyűrű van, összeházasodtunk, kész, nyerekben érzem magam, hanem újra és újra. Újra és újra. Ja, tehát megharcolni a szívükért. Hogyan tegyem ezt? Ez egy jó kérdés. Na, hogyan tegyem ezt? Megadom neked az egyszerű választ. Férjek, kérdezzétek meg őket. Meg kell őket kérdezni. Mert nem tudok nektek egy könyvet ajánlani, vagy nem tudok nektek 10 pontot adni, hogy mi az, ami működik a feleségeteknél. Ő viszont nagyon jól tudja, hogy mi működik, és mi nem. Vagy láthatod az arcán, amikor azt gondolod, hogy milyen frankó férj vagy, és látod az arcán, hogy a visszajelzés az, hát ez nem azt sugallja. Úgyhogy nyugodtan meg lehet kérdezni. Tehát, hogy mi, drágám, mi fontos számodra? Mi az, ami jelentőségteljes? Mi az, amiből tudod, hogyha csinálom, hogy én szeretlek téged? Mert azt akarom csinálni. És nem mondd azt, hogy nincs időd erre, hogy megkérdezd. Van. Arra van időd, amire adod. Úgyhogy le lehet ülni. Ha minden másra van időd, akkor erre is lesz 2 percet legalább, de adj többet, azt mondom. És igazából nem a szavak számítanak, hanem a tettek. Hiába mondjuk azt, hogy szeretlek, ha a tetteink nem azt mondják, hogy szeretlek, akkor nem ér az egész semmit. Ja. Úgyhogy hölgyek, csak segítek, jó? Ez segítség számotokra. Mert megérdemlitek. Úgyhogy tehát az első szava Ádámnak az ez volt, hogy magyarul. Tehát leesett az állam. Na ez már igen. Ez volt az első szava Ádámnak. Ez már hozzám való. Úgyhogy ilyen hatalmatok van felettünk, férfiak felett, hölgyek. Hogy leesik az állunk. Le tud esni az állunk. Na, de visszatérünk a hölgyekre, mert 2 olyan dolgot szeretnék nektek említeni, ami, hogyha az akkor történik, 2 döntést hoztok. Amikor úgy érzitek, hogy nem akarnak meghódítani benneteket, nem történik ez, nem akar senki harcolni, érted, vagy a párod nem akar harcolni, érted, vagy nincs senki, aki harcolni akar, érted, akkor 2 tipikus döntés jön. Az első az a kompromisszum. A kompromisszum. És itt tovább olvasva a sztorit, 1 Mózes 3-ban, azt mondja, az örökkévaló Isten sokféle vadállatot teremtett, de mindközött a kígyó volt a legravaszabb. A kígyó egyszer megszólította az asszonyt, és ezt kérdezte tőle. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy ti nem ehettek a kert egyetlen fájának gyümölcséből sem? Az asszony ezt válaszolta. Nem, dehogy. A kert minden fájáról szabadon ehetünk, csak egyről nem. Arról az egyről, amely a kert belsejében van, Isten mondta, hogy ne együnk a gyümölcséből, sőt, hozzá se nyúljunk, mert különben meghalunk. Tehát itt egy kérdés, csak közbe tűzve, és aztán olvasjuk tovább. Tehát Éva ismerte Isten szavát? Isten igéjét ismerte? Hogy mit mondott Isten? Teljesen. Tehát tudta. Tehát a rossz döntése később, az nem intelligencia kérdés volt. Hogy most túl buta hozzá, vagy nem buta hozzá. Hogy megértse, vagy nem tudta. Nagyon jól tudta. Hanem önazonosság kérdés volt. Hogy honnan merítette ő azt, hogy kicsoda ő. Az én képe. És ezt látjuk, ahogy történik tovább. Mert most történik meg az, amikor az érzelmit Isten szava fölé emeli a nő. Oké? Tehát Isten szava fölé. Tehát fontosabb lesz az, ahogy én érzem magam, mint az, hogy mit mond Isten. De a kígyó így felelt. Ugyan, dehogy fogtok meghalni. Isten ezt csak azért mondta, mert jól tudja, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten. Megismeritek, mi a jó, és mi a rossz. Tehát bedobja ezt a hazugságot, hogy Isten visszatart valamit tőled. Isten valamit titkol előled. Mert nem szeretsz. Nyilván ez már zárójel, ezt nem mondja. De azt mondja, hogy valamit... tehát nem akarja a legjobbat adni neked. Nem adja. Ezt elrejtette előled. És azért mondja, hogy nem ehetsz arról az egy fáról. És ez egy bum, beütött. Beütött Évának, és tüzelte az érzelmeit, és bejött ez a hiányérzet, és azt mondja a hatodik vers, az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa, tehát egyből már nem az, hogy ő megkapta az 1000, 10000, 100000 fát abban a kertben, nem, egyből az az egy fa, ami arra az lett mondva, hogy nem szabad, az lett a leggyönyörűbb. Azt mondja, hogy az asszony látta, milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan jó ízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsét eszik, ezért leszakított egyet, és megette. Majd adott a gyümölcsből a vele lévő férjének is, aki szintén evett belőle. Oké, tehát Évának mindene megvolt. Az egész kert, minden fának, bokornak a gyümölcse, tehát mindene megvolt. Volt egy erős közössége Istennel, amiről már beszéltünk. Volt egy férje, tehát férje is volt, áldott volt teljesen, és mégis hátat fordított Istennek. Mégis megtette. Hátat fordított annak, amit Isten akart. Hogy ne egyél arról az egyről. Arról az egy fáról. Miért tette ezt? Azért az egyetlen egy hülye gyümölcsért. Tehát mindennek hátat fordított, azért az egy nyamvad gyümölcsért. Ez rossz üzlet. Ez egy rossz üzlet volt. Teljes mértékben rossz üzlet. Tehát Isten áldása kontra gyümölcs. Egy gyümölcs. Tehát Isten áldása kontra gyümölcs. Miért? Nem az intelligencia miatt, hanem az érzelmek miatt. Mert ez a hazugság, az valamit felnyalábolt benne, és azt érezte, hogy valamiből ő kimarad, úgyhogy neki az egész áldás mellé még az az egy plusz is kell, különben nem teljes. És tehát hívhatjuk ezt asszalt gyümölcsnek is. Kiszáradt gyümölcsnek. És van, hogy hölgyek ilyen kiszáradt gyümölcsökkel járnak együtt. Mert elég nekik. Elég nekik a kiszáradt gyümölcs, az asszalt gyümölcs. Kompromisszum. Kompromisszum. És tehát kérdés például a fiúk felé, hogyha ma odaadna Isten téged egy lánynak, akkor a lány azt mondaná, hogy köszönöm, Uram? Vagy azt mondaná a lány, hogy miért én, Uram? Tehát Isten áldása lennél annak a lánynak, vagy egy aszalt gyümölcs? Ja. Úgyhogy lányok, ne adjátok, ne fordítsatok hátat Istennek, ne fordítsatok hátat annak, amit ő adni akar, egy nyamvad gyümölcsért. Most itt akár kapcsolatokról is beszélek. Ja. Tehát, és tudom, miért van ez, tehát, hogy miért kötnek kompromisszumot a lányok, láttam eleget, aztán visszafordíthatatlan 5-10-15-20 év következett utána az életükben, és megbánták, hogy akkor kompromisszumot kötöttek, de azért teszik, mert a férfival való kapcsolatban találják meg az azonosságukat. Megfeledkeznek az Istenből vett azonosságtól. Nem, az a férfi, az, hogy ez. De a siker a kapcsolatokban az mindig abból fog jönni, hogy először alávetem magam Istennek. Ez mindig is abból fog jönni. Akkor lesz sikeres ez a kapcsolat, párkapcsolat. Hogyha alávetem magam Istennek. Mert Istentől vette először Éva az önazonosságát, és utána vitte oda Ádámhoz. Tehát amikor megvolt a helyes önazonossága, alávetettség Istene, akkor vitte oda Ádámhoz Évát. Akkor volt kész arra, hogy egy kapcsolat legyen egy férfival. Úgyhogy... ja. jelenetet. Sokszor néztem végig, és úgy volt bennem, hogy hát ez a lány ez többet érdemelne, mint az a fickó, akinek odaadta magát. Többet. Tehát olyas valakit érdemel ez a lány, vagy az a lány, vagy amaz a lány, aki harcol érte. Aki küzd érte, aki hódítja, aki fontosnak tartja, és nem kihasználja. De mégis beadták a derekukat a lányok. És ez azért volt, mert az önazonosságuk az nem Istentől volt, hanem valahonnan, de nem Istentől. Ja, és kár. Ja. Úgyhogy ne kössetek kompromisszumot, hölgyek. Ne kössetek kompromisszumot. Házasok is. Házasok, feleségek, ti is kompromisszumot tudtok kötni. Két terület. Az egyik, ott van a nem kezdeményező férj. Például. Ugye nem teszi azt, amit tennie kell. És ennek következtében belemegy a feleség egy Facebookos kapcsolatba, esetleg rátalál a 15 éves kori szerelmére, és feljönnek az érzelmek, az első csók vele cuppant el, és milyen jó volt, közben ott van a tunya semmit nem csináló férj, de itt van ez, és akkor feljönnek a kis tinédzser lamúr élmények, és hogy milyen jó volt, akkor persze nem volt jó az a kapcsolat sem, mert szakítottatok, meg fájt a szíved utána, meg megbántott, meg mit tudom én. De a mostani férfi kapcsolat az nem jó, mert nem kezdeményez, az a régi, meg jönnek az érzések, és akkor na jó, hát akkor találkozzunk, vagy jó, akkor mi van veled, mi zúj, és elkezdjük egy kapcsolat. És olvastam kimutatást, hogy ez persze amerikai, mi Magyarországon ilyeneket nem csinálnak, és de hogy azt hiszem úgy van, hogy az öt, egyre több az, már statisztikailag, hogy a feleség hagyja a férjet, és ötből négy Facebookos kapcsolatból jön. Tehát ahol ott volt, egy fő szerepe volt a kapcsolat felfrissítésének, felmelegítésének a Facebook. Ezzel most nem azt mondom, hogy ez egy átok alatt lévő dolog, mert mi is használjuk, és lehet bölcsen használni meg értelmes dolgokra. Csak azt akarom mondani, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon valós, veszélyes dolog lehet. És könnyen kompromisszumot lehet kötni. Mert ez is az, amikor a Biblia fölé emelkedik az érzelem. Mondtam, hogy amikor ott van egy nem kezdeményező férj. És tudom, hogy nem kéne ezt tennem, gondolja magában az asszony, de vele sokkal jobban érzem magam, mondtam, hogy mondjuk egy munkatársi kapcsolat. Ő mindig kinyitja az ajtót nekem ott, mindig meghív kávéra, mindig rám mosolyog, mindig jó illata van, nem durogtat, mint az ember otthon egész nap. Az őzokniát nem kell néznem, szanaszét, meg az ő alsógatyát nem kell mosnom minden héten, vagy minden nap. Hát ez egy csodálatos férfi. Tehát amikor tényleg elmegy az ész, és az érzelem fölé emelkedik a dolgoknak. De közben a valóság az, hogyha ennek odaadom magam, akkor az egész romba fogja dönteni a házasságomat, romba fogja dönteni a gyerekeimet, romba fog dönteni mindent. Mindent az életemben. Miért? Egy nyom vagy gyümölcsért. Most van ez az új film, a Szürke 50 árnyalata. Nem tudom, hogy megnéztétek-e, de ez egy novellából van, egy oltári nagy baromság. Tehát ott a fickó elkezdi megtanítani a szadomazót ennek a lánynak, és tehát bődület. És ezzel szédítik ma a nőket, mert hát ez férfi nem megy el megnézni. Hanem nők fogják ezt megnézni. Kivéve. Néhányakat, ugye. Na, de hogy és akkor csak azt akarom mondani, hogy hölgyek, ha ti ezt megnézitek, vagy az ilyen tetszik, akkor csak adok egy támpontot, gondoljatok bele, hogy egy fickó ezt csinálja a lányoddal. És hogy ez milyen jó dolog, hogyha egy fickó ezt csinálja a lányoddal. Tehát én belegondolva ebben, a három lányommal. Ja, tehát, és ez kapott nem tudom hány Golden Globe díjat, vagy nem tudom, tehát sok díjat kapott. Tehát ideig, tehát ferdül a világ rendesen, tehát a fontos értékek azok háttérben vannak szorulva, de hát ez megy, tehát egyre többen nézik a nők közül is a pornót, tehát most már ez nem férfi iparág, hanem női, egyre jobban megy ez. Úgyhogy tehát erre felé mennek a dolgok, mert úgy érzik a nők, hogy nem kapják meg azt, ami jár nekik, vagy amit szeretnének, vagy ahogy szeretnének, és aztán hátat fordítanak a valóságnak egy asszal gyümölcsért, ami aztán az egész életüket talán romba dönti. Ezt tette Éva ott. Tehát Isten senkit sem bátorít arra, hogy kössön kompromisszumot. A másik döntés, amit meghoztok kompromisszum mellett, ez a kontroll. Kontroll. Férfiak, találkoztatok már ilyen hölgyel az életetekben, akik próbáltak kontrollálni? Nem utas rá. Jó? Tehát... Ja. 6. vers, csak hogy újból elolvassuk, az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan jó ízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsét eszik, ezért leszakított egyet, és megette. Majd adott a gyümölcsből a vele lévő férjének is, aki szintén evett belőle. Az egyedülálló fiúk ilyenkor értetlenek egy kicsit, hogy miért kellett? Miért evett az Ádám? Miért evett abból a gyümölcsből? Nem igaz, hogy nem bírta ki. Elmagyarázom. De lehet, hogy nem kezdte elmagyarázni. Tehát a kép az ez. Ott van egy mesztelen nő, gyümölcsel a kezébe, és azt mondja, hogy akarsz egy harit? Akit ott nyilvántól kezdve a film elszakadt, és akarunk egy harit. Tehát ez így történt. Tehát, olyan biztos nem csinálnék ilyen csúnya dolgot, mondaná valamelyik hölgy közületek. Ilyet mesztelen gyümölcs, meg mit tudom én. Azt mondom, hogyha van férjed, lehet, hogy a férjed már azért imádkozik évek óta, hogy ilyen csúnya dolgokat csinálja. Na szóval... Egyébként ez tök rendben van ez a téma, meg így, hogy beszélünk róla, ez rendben van házasságban. Tehát ez abszolút, tehát fantáziadúsan kell csinálni a dolgokat. Na, de Éva kontrollálta Ádámot. Abszolút kontrollálta. És hölgyek, lehet, hogy néhányatok irányítja a férjét. Ügyesen. Nagyon ügyesen. És most mondok néhány valóságot nem idéző példát, jó? Tehát ilyen csak a mesében van. Például az üvöltözés, vagy a kiabálás. Akár a férjedre, vagy a gyerekeidre. Tehát az első hang az már egy olyan hangtónusban. Tehát már az első hang. Nincsen hangosodás, hanem már van egy hangnem. Igen, a férjeddel, vagy a gyerekeiddel. Okay? Tehát néhány gyerek már, amikor ezt a hangot meghallja, menekülni akar otthonról. És nem akar visszamenni oda, mert anya nem akar fölhagyni a kontrollal. Mert ez a kontrollról szól. Nem bírja kézben tartani a dolgokat, ezért félelemkeltés. És agresszió. Tudod, pedig nem agresszió kell, hanem befolyás. És megnyerés. Persze megértem, hogy miért van hangosság, meg miért van harang, meg miért van kiabálás, megértem a másik oldalát, de ez kontrollá alakulhat át. És egy módszer, hogy hogyan kontrolláld az otthon történő dolgokat. És üvöltözöl, és aztán, amikor ezt főhozza neked valaki, akkor azt mondod, de hát én csak egy nő vagyok. Ja. Ja. tudod, ezzel meg megsérted azokat a nőket, akik meg nem kiabálnak. Mert nem minden nő kiabál, és nem minden nő üvöltözik. Tehát azért, mert ez nem azt, tehát a nő meg üvöltözés, ez nem ugyanaz. Tehát, nem, tehát ez nem női dolog. Ez egyszerűen csak annyi, hogy nem vetem alá az érzelmeimet Isten szavának. Ennyi. Ja. És ti többek vagytok ennél. És jobbak vagytok ennél. És tudjátok enélkül is csinálni a dolgokat otthon, hogy üvöltözni kelljen, vagy kiabálni. Aztán ott van a sírás. Nem üvöltözés, meg sírás? Vagy nem üvöltözés, meg kiabálás, hanem sírás. Ez is kontrolleszköz. Nem azt mondom, hogy nem lehetnek valós könnyek, hanem én arról a sírásról beszélek, amikor nem az, és nem akkor, és nem úgy történik, ahogy te szeretnéd, és elindul. És elbújsz valahová a házba, a lakásba, és potyognak a könnyek, és mindenki a lábaid előtt hever. Férjed megteszi azt, amit szeretnél. A gyerekek megteszik azt, amit szeretnéd. Mindenki. Ja, tehát amúgy rendben van a sírás a nőknél, mert ők többet sírnak, és rendben van. De amikor megint csak arról van szó, hogy ez egy kontrolleszköz, akkor az nincs rendben. Az nincs rendben. Tehát ez amikor a sírás kontrolleszköz, az úgy hívják, hogy gonosz boszorkány. És ez manipuláció. Fúj. Aztán van a passzív-agresszív stílus. Mondom, hogy ilyen mese dolgokat mondok csak. Amikor valóságban, amikor nincsen semmi komoly műsor, egyszerűen csak jóval hangosabban mosogatsz a megszokottnál. Ajtó be van csapva hangosabban, hogy mindenki tudja, hogy mi a helyzet. Mindenki tudja, hogy vigyázálásba kell lenni most, mert itt vagyok, vagy mert mérges vagyok, mert valami nem úgy történik, hogy én szeretném. Aztán van a néma módszer. Lehet, hogy valaki ismeri a néma módszer. Ez egyébként az oviban működött jó, amikor gyerekek voltunk. De felnőtteknél ez érdekes. Tehát, hogy a férj megkérdezi bambán, ugye? Mi a baj? Mi a baj? Semmi. Semmi. Nem így. Semmi. Tehát van hozzá testbeszéd, meg hangtónus, semmi. Na, de hát látom rajtad, hogy van valami. Mi a baj? Semmi nincsen, nem érted? Adjál már. Ja, jó van. Tehát a kommunikáció az, ami összetartja, vagy szétszedi a kapcsolatot. A kommunikáció. Vagy összerakja, vagy összehozza, vagy szétszedi. És a szeretetteljes kommunikáció az, ami össze tudja hozni a kapcsolatot. Tehát az őszinte szerető kommunikáció. Aztán van egy olyan kontroll, ez már nem egy ilyen párok közötti kontroll, hanem ez az, ahogy nők szeretnek kontrollálni, az öltözködéssel is szeretnek kontrollálni. Amikor, tehát óriási különbség van kihívóan öltözni, vagy azért felöltözni valahogy, hogy tudatosan kihívja a férfiakat. Tehát, hogy mi a szándék. És tehát nincs baj a csinos öltözékkel, de vannak, akik tudják azt, hogy mit, hogyan kell fölvenni, hogy minden férfi szeme az úgy, hogy megakadjon rajta. Ha akar valamit, ha nem, de így kidülled a szemem, mint a rajzfilmekben. Tehát vannak, akik tudják ezt tökéletesen alkalmazni, ezt a módszert. Egyébként észrevettem, azok a hölgyek öltözködnek így. Tehát azok a hölgyek öltözködnek úgy, hogy észrevegyék a testüket, akik szeretnék elrejteni a szívüket. Tehát azok öltözködnek nagyon kíván, akik nem akarják megmutatni, hogy ők kik ők valójában, és nem akarják megmutatni, hogy mi van a szívükben. Azok inkább a testüket hozzák ki, és ez megint csak kontroll. Fiúk, ennek ne dőljetek be. Ja. De hát olyan tüzes. Ja, pokol is az. Hát, még nem jó. Na, 8. vers. Azt mondja, hogy mikor az alkonyat közeledett és feltámadt az esti szellő, ez nagyon romantikus. Az örökkévaló Isten sétára indult a kertben. Ádám és felesége meghallották, hogy közeledik, és elbújtak előle a fák közé. Tehát itt már ettek a gyümölcsből, úgyhogy égett a pofájuk. De az örökkévaló Isten kiáltott. Ádám, merre vagy? Mintha nem tudta volna. Tehát nem, itt nem Isten kereste Ádámot, hanem rá akarta ébreszteni arra, hogy Ádám, te tudod, hogy hol vagy egyáltalán? Eddig a napig te nem bujkáltál előlem, és most meg már bujkálsz. Meghallottam, Ádám azt mondja, meghallottam, hogy jössz, és féltem tőled, mert mesztelen vagyok. Ezért elbújtam, felelt Ádám. Eddig nem zavarta. Ugye ezért jön a kérdés, de honnan tudod, hogy mesztelen vagy? Ki mondta neked? Oké, hát ezt Isten nagyon jól tudta, hogy mi történt, tehát Isten nem hülye, tudta, hogy ettek, de hát folytatja is. Talán ettél annak a fának a gyümölcséből, amelytől eltiltottalak? Kérdezte Isten. Az asszony, ugye? Tipikus férfi. Az asszony, akit mellém adtál, ő kínált meg abból a gyümölcsből. Úgy ettem, magyarázkodott Ádám. És most nézzük meg, hogy mit csinál az asszony. Ez nagyon fontos. Akkor az örökkévaló Isten az asszonyhoz fordult. Mit tettél? A kígyó. Ő csapott be engem. Azért ettem. Mentegetőzött az asszony. Most egy kis magyarázatra szorul az egyszerű fordítású Biblia. Az eredeti szövegben nincsen ott, hogy mentegetőzött. Nincsen ott az a szó, hogy mentegetőzött. Hanem egyszerűen csak az van, hogy a kígyó, ő csapott be engem, ezért ettem. Belettem csapva, ezért ettem. És én eddig azt hittem teljesen, hogy Éva itt mentegetőzik. És már új megvilágosodásra jutottam, hogy ha mentegetőzött volna, akkor azt mondta volna, hogy hát a kígyó becsapott engem. És ennyi lett volna. De ő hozzátette azt is, hogy ezért ettem. És én azt gondolom, hogy itt egy bűnvallás van. Amikor bevallja, hogy igen, becsapott, hazudott, igen, én fölé emeltem Isten szavát, a te szavadnak, Isten, fölé emeltem az érzelmeimet, és ezért tettem. De ez egy beismerés. És azért gondolom, hogy ez egy beismerés, mert itt teljesen megfordul a beszélgetés, itt Isten veszi át a dolgoknak a menetét, és aztán, ami történik, majd mindjárt olvasok a 21. versben, ami történik. Tehát hogy ott fordulnak meg a dolgok mindig, amikor van egy bűnvallás Isten előtt. Mert az ördög mindig jön a hazugsággal, mi be fogunk dőlni neki jó párszor, de amikor rávilágít bennünket Isten, és szembesít azzal, hogy ez most nem volt jó, akkor az egyetlen helyes út az az, hogy igen, Isten, igazad van. Ezt elbarmoltam. Ezt elrontottam. És itt is, tehát Éva beismerte, elismerte a hibáját, hogy evett. És ezt úgy hívjuk, hogy megbánás. Megbánás. Megbánta azt, amit tett. És a következő mondat, ami ide ki van írva, nézzük csak. Egy nagyon fontos igazság, hogy Jézus a bizonyíték arra, hogy méltó vagyok a kezdeményezésre. Nagyon fontos, hogy Jézus a bizonyíték arra, hogy méltó vagyok a kezdeményezésre. Elképesztő, hogy mit tesz értünk Isten. Tehát elbarmoltuk a dolgot, Éva elbarmolta a dolgot, és hihetetlen, mit tesz Isten. Mert tehát egy tipikus mondatot mondok nektek, amit főként hölgyek szájából hallok. Azt mondják, hogy azt akarom, hogy Isten bebizonyítsa a szeretetét irántam. Nem érzem, hogy Isten szeretne engem. Bizonyítékot akarok. És a bizonyíték Isten szeretetére az a véres kereszt és az üres sír. A legbiztosabb bizonyíték mindannyiunk számára, hogy Isten szeret bennünket, ez a véres kereszt és az üres sír. Ha ennél többre van szükséged, akkor az már megint csak az érzelmek felülkerekednek Isten szaván. Tehát Istennek nem kell újra és újra bizonyítani a szeretetét, mert a kereszten Jézus Krisztus által bemutatta. És a feltámadás által bemutatta, hogy ő szeret téged, és szeret engem. És persze, sokféle módon leleplezheti, ugye a romantikusabbak, hú, milyen szép ez a naplemente, Isten mennyire szeret minket, hú, milyen szép ez az erdő, Isten mennyire szeret minket, tehát lehet ezt ilyen romantikusan fölfogni, és Isten teremtéséből, de a legbiztosabb bizonyítéka annak, hogy Isten szeret engem, és szeret téged, hogy ő meghalt, értünk a kereszten. Meghalt, értünk a kereszten. És feltámadt a halálból. Ja, úgyhogy ez egy fontos igazság. Nagyon fontos igazság, mert miután az ember vétkezik Isten ellen, Isten kezdeményez felénk. És mit csinált? Ment és kerest. Tehát elszúrták, Ádám is evett, mert Éva megkínálta, evett belőle. És mit csinál Isten? Ledob egy atombombát? Ezt nektek. Nem. Megy ezt, ő keresi őket. Tehát még ő keresi Ádámot és Évát. És ő kezdeményez még kapcsolatot feléjük, mikor ők szúrták el éppen az egészet. És megy, és keresi őket. És nem azért kezdeményezett feléjük, hogy most jól elkapja őket, meg jó megmondja nekik, hanem azért kezdeményez feléjük, hogy visszahozza őket a közösségbe. Hogy visszahozza őket a kapcsolatba, hogy visszahozza őket az áldásba. Ez nagyon fontos, hogy lássuk. Mert ezt akarja tenni jó néhányotokkal Isten ma. Hogy visszahozni titeket. Szia, Dani, csücs. Hogy vissza akar hozni. Nem elkapni akar, nem rá akar koppintani az órunkra, az órotokra, hanem visszahozni akar a közösségbe. Vissza akar hozni. És igen, elszúrták, de a 21. vers, figyelj, azt mondja, majd az örökkévaló Isten állatbőrökből jobb ruhákat készített Ádámnak és a feleségének, és abba öltöztette őket. Tehát felöltöztette őket. Hogy bírta felöltöztetni őket? Hogy meg kellett ölni egy ártatlan állatot. Vérét kellett ontani egy ártatlan állatnak. Azt meg kellett nyúzni, és annak a bundájával meg felruházta őket. Felöltöztette őket. És hát ki ez az ártatlan állat, bárány? Kinek a jelképe? Az Jézusnak a jelképe. Hogy ahhoz, hogy az ő szégyenüket és bűntudatukat, tehát a meztelenség, azt el legyen takarva, ahhoz meg kellett halni egy ártatlan állatnak. És ugyanúgy, hogy ma a bűntudatod, a szégyened, a kárhoztatásod belül, hogy eltűnjön, és le legyen rendezve, ehhez Jézusnak meg kellett halnia. És így hívták őt, Keresztelő János, lehet, hogy ismered ezt a mondatot valahonnan, íme az Isten báránya. Mikor először meglátta Keresztelő János Jézus, azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát ő volt az ártatlan áldozat, aki elveszi az embernek a bűnét. Ugyanúgy, ahogy ott volt az ártatlan állat, aki elvette a mezítelenségét, a szégyenérzetét, a bűntudatát Ádámnak és Évának. És ezt Isten tette, értük. Akkor, amikor ők elfordultak tőle. Tehát nem az, amikor ők újra bizonyították a hűségüket, hanem akkor tette ezt meg, amikor elfordultak tőle. Oké, tehát Isten szeret téged. Isten szeret téged. És lemerem fogadni, hogy bármikor, amikor Éva fölvette a kis bundarucit, nem tudom, hogy kellett, hogy belebújni, vagy így, fogalmam sincs, hogy Isten hogy alkotta meg ezt a szabásmintát ennek az első ruhának, de biztos vagyok benne, hogy amikor felvette, akkor arra gondolt, hogy most olyasmit hordok, amiért egy ártatlan állatnak meg kellett halnia. Ezt ezért hordhatom. És erre kell gondoljunk, hogy azért lehetek szabad, azért lehetek Krisztusban, azért mindegy, hogy mi van a múltamban, hogy miket tettem, mert egy ártatlan valaki meghalt értem a kereszten, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Úgyhogy ez egy fantasztikus igazság. Úgyhogy ne kösd kompromisszumot. Ne próbálj kontrollálni. Isten szeret. Isten harcol érted, Isten kezdeményez feléd, ő meg akar hódítani. És hallottam egy sztorit, egy lelkipásztor próbálta szemléltetni a tisztaságot a gyülekezetében, és azt csinálta, hogy egy gyönyörű szép rózsát odaadott a gyülekezetnek, és azt mondta, hogy voltak benne 1000-1500-an. És azt mondta, hogy adjátok körbe, szagoljátok meg nyugodtan, és körbeadta. És beszélt közben arról, hogy mennyire fontos tisztának lenni, mennyire fontos az, hogy erkölcsös életet éljünk, stb. És aztán az üzenet végén azt mondja, hogy jó, most már küldjétek vissza. Körbe ment a rózsa. És úgy jött vissza a rózsa, hogy hát ugye ez 1000-1500 ember körbe tapogatja, azt eltörik a szára, leesik már a szirma, és azt mondja, hogy sokotok így néz ki ma. És azt mondja, látod? Kinek kell egy ilyen rózsa? Kinek kell egy ilyen rózsa? És akarta szemléltetni azt, hogy megéri ilyen életet élni? Kinek kell? Hát egy ilyen rózsa senkinek nem kell. És akkor ott volt a szívemben ez, hogy hát kinek kellene? Jézusnak kell az ilyen rózsa. Jézusnak kell ez a rózsa. Mert Jézusnak nem a tökéletes rózsa kell, neki mindegy, hogy milyen rózsa. Hogy mi történt vele, és hogy mit csinált, és hogy mennyire szét van szaggatva az élete. Ő akarja azt a rózsát. És ez az evangélium. Ezért örömhír, ez örömhír. Hogy mindegy, hogy mi van a múltadban, mindegy, hogy ki vagy, mindegy, hogy mit tettél, Isten akar téged. Isten meg akar hódítani téged. Isten kezdeményez feléd. És már bebizonyította, hogy szeret, mert meghalt érted a kereszten, és feltámadt a halálból. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Jöjj vissza hozzá. Jöjj vissza hozzá. Gyere vissza Istenhez, mert akar téged. És ha odaadod neki az életed, akkor idővel meg fog gyógyítani. De először kapcsolat kell hozzá. Tehát a gyógyuláshoz először kapcsolat kell. Egy olyan kapcsolat, ami mélyül ő vele. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük azt, hogy te keresed a hölgyek szívét, és keresed a mi szívünket is, a férfiakét is. Egy dolog miatt, nem azért, mert mi jók vagyunk, hanem azért, mert te jó vagy. Mert egy olyan apa vagy, aki a legjobbat akarja a gyerekeinek. Úgyhogy köszönjük ezt, Uram. Hölgyek, ne kössetek kompromisszumot. Ne legyen többé kompromisszum. Vess véget ennek. Ez nem méltó döntés. Semmilyen területen a kompromisszum. Többet érsz ennél. Jobb vagy ennél. Adod az életet Krisztusnak. Adod azt a helyzetet Krisztusnak. Adod azt a problémát Krisztusnak. És fogadd el a megbocsátást. Fogadd el. Nem kell magadnak megbocsátani. Ez butaság. Fogadd el a megbocsátást. Ezt a megbocsátást el kell fogadni, nem megbocsátani magadnak. Úgyhogy ha Isten szólt a szívedhez ma, bármilyen területen, akkor válaszolj neki. Válaszolj neki. Vald meg számára. Mondd el neki, mit érzel azzal kapcsolatosan, hogy hoz egy döntést. Köszönjük, Urunk. Te egy jó Isten vagy. Te egy olyan Isten vagy, aki vonod magadhoz az embereket. És olyat szólsz, és úgy szólsz, amire tényleg szükségünk van. Imádkozom azért, Uram, most, hogy a hölgyek elhiggyék, hogy mennyire értékesek, hogy mennyire csodálatosak, hogy mennyire gyönyörűek. Hogy elhiggyék ma, hogy méltóak a kezdeményezésre, és méltóak a hódításra. És Uram, imádkozom a férfiakért is, hogy férfiak legyenek, a férjekért, hogy kezdeményezzenek, azért, hogy újra és újra hódítsuk meg a feleségünket, úgy, ahogy ezt Jézus tette gyülekezettel, és teszi a mai napig, hogy újra és újra hódít és kezdeményez felénk. Még akkor is, amikor nem vagyunk méltóak rá, akkor is, amikor gyengén muzsikálunk. Urunk, imádkozunk azért, hogy továbbra is gyógyíts szíveket, gyógyíts be sebeket. Hát drága nevedben. Amen.